olyan komoly és a művelség anyag bekerült, mint a Budapesten, mint a katolikus iskolákba, ahol tárteret adtak klasszikus művelség és irodalom oktatásának. Ennek köszönhetően a korai értelmiségiek már nagyon korán találkoztak humanista szerző művével, amelyeket iskolai előrendelő során megismertek, és a későbbiekben mintáló és példaként használtak el saját szövegeik alkotása során. Nem volt ez másként azokkal a szálaik a protestáns lelkészekkel sem, akinek egy része Magyarországon született, és a helyi iskolában, vagy többnyire a Wittenberg Egyetemen nyertem kiképzését. Másik része viszont a fehérjei csatát követően cseh és morva számozőként érkezett alsóiskolás Magyarországra. Elelkészek a hivatásuk gyakorlásához kapcsolódó műveikben, így a nagy számban, főként a Trencsény nyomdában kiadott prédikációs füzeteikben meglepően sokszor használták fel a reneszánsz és humanizmus időszakában alkotó szerzőkről vett, részben attribuált, részben tartozás nélkül átemelt idézeteket. Ettől a lelkészítő csoporttól az 1630-1711 közötti időszakban 21 alkalmi prédikációs nyomtatvány jelent meg, amelyekben 29 halálesettel kapcsolatos, 41 biblikus nyelvű halotti prédikáció olvasható. Egy átbeszéd korpuszban hivatkozásra kerül Boccaccio, Énel Szilvius Piccolini, Juan Luis Vives, Erasmus, Conrad Celtis, Giovanni Antonio Campani, Polydorus Vergilius, Baptista Mantuanus, Philippe Comines, Marcellus Panicinus Delatus és Jacobus Augustus Duanus. A dián, amit láthatják, fel van sorolva a szerzők, és zárójelben mellettük azok a prédikátorok, akik hivatkozták őket. Jelen előadásomban a humanista műveltség anyag jelenlétét és felhasználását egy gazdag anyagból mindössze két biblikus csennyelvű halotti prédikációban mutatom. Jakob Stefanides Lewislawski 1635-ben a mindössze két és fél évesen nyűlőben elhúny Anna Bocsaková fölött tartott halotti prédikációt, amelyet az 1639-ben a Bocsek család több gyermekének halálára kiadó gyűjtemény második beszédeként jelentették meg. A prédikáció alapigényéül a bölcsesség könyvéből választott vers alapján mutatja be, hogy nem a földi évek szám határozza meg a tökéletesség mértékét. A propozíció és egy gondolatban bomlik ki, gyorsan, tehát üdvözítően és boldogan ragadja el halá a kisgyermekeket. A magyarázat, a kijelentés három körülményét tisztázza. Kik a kegyelmesen elragadott személyek, miért vitetnek el olyan gyorsasággal, és milyen vigasztalást nyújt az Úristen a szomorkodó hátradottaknak. A prédikációban található nem kevés világi összetevő arra használja fel a prédikátor, hogy szemeltesse a gyermekként meghalt keresztény híveknek nagy a nyeresége, hiszen haláluk által megszabadulnak az istentelen világgal, a fáradatlan sátánnal és saját elkölcstelen testi vágyaikkal való küzdelemtől. Az istentelen világ elkölcstelenségének elítélésére először Szent Ágoston idézi, némileg átalakítva az eredeti citációt. A tézet Stefanidesnél olvasható formája, mint a első idézetbe látják, azt jelenti, hogy a legnagyobb esetlenség az elmúltaknak örülni és örvendezni, és ebből a mulandó dolgok iránti ragaszkodás bűnbe vonható ki. Az Ágoston idézet szabados formája azonban nem az elmúlt dolgokra, hanem a régi bűnökre való visszaemlékezés marasztalja el, amit látható. Az ókereszti egyházatját művéből vett idézetek filológiai állapota persze gyakran több mint kétséges ezek a prédikációban. Hiszen források sokszor nem az autopszia, hanem egy korábbi prédikáció, vagy egy pasztorációs segédkönyv kiaknázásán alapulnak. De ebben az esetben akár Stefanides szándékos változtatására is gondolhatunk, hiszen a búcsúztató kislány esetében nem igen lehet releváns a korábban elkövetett bűnei fölötti tetszelegés előhozni. Az elkostolai világra vágyakkal és a vágyakkal kapcsolatban Stefanides Szented atyának tulajdonítja azt a mondást, amely szerint hiába járjuk az Úr útjait, mégis bűnökkel bírunk. Ez azonban eredetileg Szent Ágostontól való megfogalmazás, az Enerrationis in Psalmosban olvasható. A 118. Zsoltár magyarázó második sávokban. Bede atya ezt a Szent Ágostonti helyet idézte a Róma beliekhez írott levél saját maga összeállított a kommentárjában. Az attribúciós tévesztésben szemben az előző esettel nyilván nincs okom Stefanides szándékosságára gondolni. Amit az idézett példából az is látható, hogy Stefanides filológiai pontossága nem épp megkérdőjeleztetetlen, azonban csak ezután következik még a valódi belefogása. Szerinte Melanchthon Fülöp írta meg kommentárjában azt a történetet, hogy amikor 1483-ban Lajos francia király megbetegedett, valóságos megszállottsága kérte orvosát, Jacobus Cotterius, hogy maradjon mellette, és szorgalmasan próbálja ki rajta a gyógyítás minden lehetséges eszközét. E Melanchthon idézet felelésére sok időt szántunk, hiszen végső soron hihető, hogy a Karjonféle világkronika által kommentált, jegyzetelt és kiegészített szövegében említés nyernének 14. Lajos francia király halálának körülményei. Nem sikerült azonban találnunk egyetlen olyan edíciót sem, akár német, akár latin nyelvű változatok közül, amely tartalmazta volna a király és orvosának történetét. A rejtély persze mégis tisztázható a bizonyult, de nem éppen Stefanides erudíciójának ellenére. Egészen egyszerűen az történt ugyanis, hogy Stefanides közelebbről ismeretlen közvetlen forrásában alaposan félreértette a Philippus keresztnevet. A 16-17. Század humanista protestáns kultúrájában általános elterjedt szokás, hogy a keresztnévvel Melanchthonra utalnak. Ebben az esetben azonban bizonyosan nem róla van szó, hanem Philippe de Comines francia emlékíróról, 11. Lajos udvari emberéről, akinek tiszti emlékezései 1524-ben láttak először a világot, nyomtatásban francia nyelven. A 17. században már latin fordítás is rendelkezésre állott Gaspard Barthes munkája. Ez a mű, amelyben a 6. könyv 12. fejezete részletesen elmeséli 11. Lajos utolsó hónapjait, orvosától való függését és kiszolgáltatottságát. Stefanides nyilván nem látta meg ezt a szöveghelyet, olyannyira nem, hogy még az arra mutató forrásvonatkozást is alaposan félreértette. Ha ismerte volna magát a történeti munkát, további remek ötletet merítetett volna a Communis Moriendi Necessitas, vagyis a halál elkerülhetetlen szükségessége melletti érveihez. Hiszen 11. Lajosról az is kiderül, Comines szövegéből, hogy egész életében betegesen retteget még a halászó említésétől is, és udvartartásának tagjai csak jóval tapintatosabb megfogalmazásokkal utalhattak a király szerint brutálisan és elviselhetetlenül kegyetlen kifejezésre és jelenségre. A prédikáció gondolatmenetét végül a halál egyetemességének részletezésével zárja, amelynek érzékeltetésére továbbra is nagyszámú világi, főként klasszikus antiforrás forrásanyagot használ fel. Stefanides célja ezzel, hogy a hűrőbe elmúlt Isten szüvét vigasztalja a felfoghatatlan veszteséget. Adták ki Zsolnán, az 1711 előtti utolsó biblikus csengelő magyarországi halki prédikációt, amit a nyomdatulajdonos Ján Dadán, ifjabb Ján Dadán fölött mondott el Benyek körülön. Címlapit látható. A beszéd bevezetésében már előkerül a prédikáció alapgondolata. Az Isten emlékezetében, mint valamilyen könyvben, be vannak hív azok nevei, akik tusakodtak a lelki ellenfelékkel. A textusról választó szentírási hely és célzás az evangélikus egyház nehéz helyzetére és intés az olykor meghátrálás választó közösség számára, hogy tartsanak ki az egyedüli üdvözítőjükben. Körnöm prédikációja a búcsúztató nyomdász kapcsán részint tárgyáról választja könyvírást és könyvterjesztést mesterségét, részint pedig kidolgozásában és apparátusában szemlélteti azokat a lehetőségeket, amelyek egy kiterjedt könyvtárban biztosan eligazodni tudó írástudók számára nyitva állnak, mint a korabeli könyvműveltségek legtágabb keretei. Már a prédikáció poémában Cicero Hortensiusról mondott sorai, majd ifjabb Plinius szavait vonatkoztatja nyomdászra, majd a tipográfia túlbecsülhetett értékű, meg mesterségi dicséri. Akkor értelmiségi számára referenci értékű nevezetes nyomdászok nevét sorolja fel, akik városok nagy tisztelettel rendelkező díszeiként neveződnek meg. Albus Manucius Velencének, a Probenius műhely Bázelnek, a Plantin typográfia Antwerpennek szerzett maradandó hírnevet, dicsőséget. A nagyérdemű halott tudós polistaként való színrevitele a 15. századi polista püspök Giovanni Antonio Campani bízésére folytatódik. A Vesalion bíboros és Pomponio Leto köréhez tartozó Campani mondása elmaradhatatlanul ismétlődő toposza a könyvnyomtatás értékével foglalkozott korabeli dolognak. Maga a prédikáció is úgy épül fel, hogy a könyvek előállításával és felhasználásával kapcsolatos exemplumok kivételes bőséggel állítják el alapokat. Egy Avantinus hivatkozás nevezi meg az alexandriai könyvtár tekercsének tételszámát. Thomas Lanzius tübingeni professzor nevezetes konzultáció gyűjteményéből időzítik fel a jegyzőkönyvet vezető 12. Lajos francia király. Értesülünk az egy kontextusból elmaradhatatlan 5. nagylelk alphoz, Aragóni király köszönetetéről. És természetesen az sem meglepő, hogy Polidorus Vergilius mesterséget eredetéről szóló összefoglalója, nyilván szóba kerülnek könyvnyomtatás feltalálójának személy körül viták. Az ötöse Plinius Naturalis Historiájának körülő problémában még az a mondás is előkerül, amely a könyveket felbecsülhetetlen kincstárnak nevezi. Plinius ezt a minden tekintetben ismeretlen Domitius Piconnak tulajdonítja. Természetesen legérhetetlen nehézséget okozott volna a könyvnyomtatásról és a könyvnyomtatókról tartani az egész prédikációt. Így ezek a tárgyi vállalkozások csupán búhópataként kerülnek időről-időre felszínre. A prédikációjában felhasznált kiterjedt világi forrásanyagokkal Körmann érzékeltetni akarta, hogy a Dadaville nyomda felékesítette Zsolna városát, és azáltal a könyvnyomtatásról híres városok közé tette besorolhatóvá. A nyomdász Dadant olyan személyként jellemzi a prédikátor, aki sosem hagyta a házáját, a szláv nyelv mellett latin, a német, magyar, görög és héber nyelvet is jól ismerte. Mindez nem lehetett egészen kivételes dolog, hiszen az északi területeken magyarok, németek és szlávok éltek együtt változó nemzetiség arányokban. A több kultúra és tradíció regionális együttélése pedig újfajta igényeket támasztott, amelyeket könnyűtadási szükségleteit a nyomdal próbáltak kielégíteni. Összegzésül elmondható, hogy mindkét halti prédikáció bővelkedik a világi forrásnyagban. És a humanista műveltség a szöveg gondolat mellettének fontos építőeleme. Stefanides prédikációjában a Philippe Comine francia emlékíró átvett történet az isteni akaratban bennyugodni nem tudó, különös ember példázza, aki a földi élethez való kétségbeesett ragaszkodásával az ellentéte mindazoknak a kicsi gyermekeknek, akik nagyon hamar visszatérnek a teremtőjükhöz. Körnöm beszédében a Giovanni Antonio Campani és Polidorus Vergiliustól kölcsönözött idézetek, a könnyomtatás és ezáltal a keresztény műveltség fontosságát méltató citáció sorába érkeznek. A prédikátorok széles körű, olykor meglepően tágas erudíciója, olyan elemi és exemplum használat alapjait veti meg, amelyben az adott diszkurzusrendben belül szokatlan összetevők és a normatív üzenetek közvetítésének koncepciózusan megválasztott eszközévé válnak. Körben szövege az egyetlen olyan hati prédikáció az 1711-et megelőző magyarországi munkatárgyak közül, amelyben a gondolatmenetet lábjegyzetek kísérik. Ezek a lábjegyzetek az erődítős humanista és filológiai művekhez hasonlatosak. Az ott kialakított rövidítési és technikai rendnek megfelelően latin nyelven utalnak a felhasznált szakadalomra. A hivatkozások legnagyobb hányada a 17. század végéig Wittenbergi ortodox lutheranizmus vezető tekintélyére, exegetikai, dogmatikai és polemikus művére vonatkozik. De a humanista műveltség anyagi szakszerű hivatkozásra kerül. Innén tudható például, hogy Johannes Osirus népszerű régiségtanár Friedrich Hildebrand átdolgozására használta a szerző, de Daniel Georg Morhoff, polihisztor literáriusza is játékezében.